Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerbia példája mutatja, milyen kiszolgáltatott helyzetbe akarja hozni Brüsszel Magyarországot azzal, hogy a mostani két kőolajvezeték helyett csak egy lássa el hazánkat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, mielőtt útnak indult volna Szerbiába. Szijjártó Péter jelezte, mi magyarok természetesen segítünk Szerbiának, ennek részleteit tisztázzák ma Belgrádban. Az ügy előzménye, hogy csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandar Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító 4 napon belül teljesen leállhat, újraindítani pedig hosszadalmas folyamat. Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb. Jelezte azt is, a magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett, itt az idő az ukrajnai háború lezárására, és ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Európa háborúpárti politikusai ne áshassák alá a béketervet. Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Hivatalos tájékoztatás egyelőre nincs. A találkozóval kapcsolatban az Index kereste a miniszterelnöki kabinetirodát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta háromszor, összesen 14-szer találkoztak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége pártelnökét, Anna Trisic Babic asszonyt, a boszniai szerb köztársaság ügyvezető elnökét, és Siniša Karam megválasztott elnököt, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Milorad Dodik előadást tart a Matthias Corvinus kollégiumban. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum 7-8%-kal emelkedhet, erről tárgyalhatnak holnap a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszére is a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13-27-re 14%-os minimálbér emeléssel állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a GDP 3% helyett 1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér bruttó 323 ezer forint közé, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint közé nőhetne, ha a munkadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. Januártól új támogatás segíti a környezeti károk mérséklésében közreműködő vállalkozásokat, akár 30 millió eurót is leírhatnak a társasági adójukból, mondta el a környezetügyért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Rajsz Anikó közölte, ez talaj vagy víztisztításra, leromlott állapotú élőhelyek helyreállítására, a biológiai sokféleség védelmére és klímaadaptációs szolgáltatásokra vehető igénybe 100 millió forint beruházási értéktől. A családi házak energiahatékonysági korszerűsítését támogató pályázaton már több mint 5000 kedvezményezetnek utaltak el összesen 21 milliárd 800 millió forintot, jelentette be hivatalos Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Mint hozzátették, közel azonos forrásmennyiségre szerződtek le eddig a további nyertesekkel. Vasárnap megkezdődik az adventi időszak, meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún, ilyenkor 33%-kal több lakástűzhöz riasztják a katasztrófavédelem tűzoltó egységeit, mint máskor. Egy átlagos napon 18 otthon gyullad ki, advent idején ez a szám megemelkedik, akár óránként kigyullad egy lakóház, közölt az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-vel. Tavaly decemberben 770 lakóépületben keletkezett tűz. Ma délelőtt a játékok bölcsőjében, a görögországi olimpiában fellobbant a milánói és cortinai 2026-os téli olimpia lángja. A ceremóniára a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a hagyományoktól eltérően fedett helyszínen a régészeti múzeumban került sor. A váltófutás február 5-én egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik majd Milánóba, az olimpiát február 6-a és 22-e között rendezik meg. Végül az időjárásról. Holnap napos és erősebben felhős tájak és időszakok egyaránt lesznek, csapadék nem várható már. Az északias irányú szél többfelé megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd 0, napközben aztán plusz 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban könyvajánlóval jelentkezünk, Szabó Magda művével. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél ez alkalommal? és miért erre esett a választásod?
Most először is a kérdés második felével kezdenék, hogy miért erre esett a választásom. Beszéltünk korábban arról, hogy milyen könyvről kellene most beszélni, ami talán aktuális is lehet. Mondtad azt, hogy milyen jó lenne, ha valami olyan könyvről beszélnénk, ami kötelező olvasmány, és akár egy múltbeli olvasmány, akár egy közelmúltbeli olvasmány, és mégis kötődik így a nagyon sokaknak az aktuális életállapotához, vagy pedig már régebben iskolásoknak lehet, hogy egy szép emlékként fog előjönni. De a régebben iskolásokkal kapcsolatban valószínűleg nekik nem volt ez kötelező olvasmány, ez a közelmúltban lett nagyon sok középiskolában kötelező olvasmány, mégpedig Szabó Magdának az Ajtó című regénye, amiről azt gondolom, hogy 2015-ben jelent meg film feldolgozásban, a film adaptáció a könyvből. Szerintem akkor vált még inkább népszerűvé, mint előtte volt. Tehát a film adaptáció elkészülte után már többször megjelent különféle Szabó Magda életmű sorozatokban, és azt gondolom, hogy egy elég népszerű kötetévé vált, és azáltal, hogy bekerült a egyes iskolákba a kötelező olvasmányok közé, így még inkább, még nagyobb példányszámban, még több kiadó megjelentette ezt a művet. Nekem a Jaffa kiadós Szabó Magda sorozatból van meg az a kötet, amin két fekete cica van, de többféle kötetet is lehet találni a boltok, illetve a könyvtárak polcain.
Ha már a bevezetőnél járunk, akkor azt is elmondhatjuk, hogy a Nemzeti Színházban még színdarabként is a műsorra tűzték. Valóban mostanában gyakorlatilag egy ilyen újbóli felfedezése, vagy ilyen újbóli reneszánsza van, és ha már az újbóliságról van szó, milyen volt az első fogadtatása ennek a műnek? Mennyire volt ez szerinted akkoriban ismert? Valószínűleg Szabó Magda könyvei közül nem ezt vitték a legtöbben.
A Szabó Magda életműben ez valóban egy új felfedezésnek számít, bár nyilván ugye én ezt el szoktam mondani, hogy én nem vagyok irodalomtörténész. Viszont amennyire ismerem a Szabó Magda életművet, az nyilván az ifjúsági irodalmi kategóriában megjelent írása is jóval népszerűbbek voltak. Ugye nagyon sokáig ugye az Abigail volt neki, de lehet, hogy akár most is az a legnépszerűbb írása. Többek között azért, hogy az is megjelent filmes formában, még több emberhez eljutott. Hát ez, amikor megjelent, akkor lehet, hogy még nagyon közelmúlt volt, vagy pedig egy olyan világot éltek az emberek, amikor nem tudtak vele teljes mértékben azonosulni. Azt gondolom, hogy én a 2000-es évek második felében olvastam, tehát a 2000-es év első évtizedének a második felében olvastam először ezt a könyvet. Én ezzel már szerintem abban a világban nagyon jól tudtam azonosulni, és nagyon jól tudtam értelmezni, de ugye azt ne felejtsük el, hogy 1990 előtt egy ilyen könyv megjelent, akkor az emberek teljesen máshogy értelmezték, mint ahogy a mai világban értelmezzük ezeket, hiszen akkor azért a pártállami berendezkedés nagyon sok mindenre rányomta a hatását, és a könyv terjesztésre is, a könyv piacra is, és ugye nyilván ismerjük Szabó Magdának az életét abból a szempontból, hogy milyen nehéz volt neki a kezdet, és hogy igazából a sikert a külföldön megjelent regényei hozták, és nyilván amiatt nem kerülhetett az elnyomott írók közé, de ugye nagyon sokszor több művében, akár ebben is megjelenik áttétesen, hogy milyen az, amikor valakinek egy díjat adnak, de mégsem, és hogy milyen az, amikor valaki nem kap meg mondjuk egy díjat, vagy visszaveszik tőle, vagy tiltólistára kerül, vagy egyszerűen nem adják ki a könyveit, és nyilván egy írónak, egy hivatásos írónak nincs annál nagyobb csapás, mint amikor nem adják ki a műveit, és hogy kicsit visszatérjünk így az ajtóra, hát hogyha így megnézzük tényleg a könyv fogadtatását, akkor az a kapszót azt gondolom, hogy az újrakiadás sokkal népszerűbb lett, mint az első kiadás.
Miről szól a mű? Azt olvashatjuk róla, hogy nem önéletrajzi regény, de azért az önéletrajzi fonalat, szálakat felfedezhetünk benne. Hogyan is értelmezhető ez a gondolat?
Valóban nem önéletrajzi regény, mint ahogy nagyon sok önéletrajzi jellegű Szabó Magda regény sem számít önéletrajzi regénynek, de mégis valahol megjelenik benne Magda. Hát itt egészen egyszerűen annyira megjelenik benne Magda, hogy ő az egyik főszereplő, tehát ő a narrátor, aki lényegében elmeséli a történetet, és ez kicsit olyan, mint hogy a róla szólna is a házvezető nőjéről. Itt a műben a házvezető nője Szeredás Emerenc személyében testesül meg. Hát nem életrajz, de azért nagyon sok párhuzamot lehet találni Szabó Magda az író, és Magda, mint a könyv egyik főszereplője életében. Ugye a könyv első felében megismerjük azt a történetet, hogy egy politikai eseményről hazafelé rádöbbent arra, hogy nem tud megbirkózni a saját háztartásának a vezetésével, mert akkor nincs elég ideje írni. Ugye az ő férje is egy értelmiségi foglalkozást üző férfi volt, tehát az ő életük az hasonlított egy kicsit a két világháború közötti nagypolgári élethez, ami ugye nyilván 45 után már nem így nézett ki. Egyébként több történeti vonatkozású politikai esemény is megjelenik a könyvben, akár a holokausztal kapcsolatban is több utalás van, majd szintén egy másik szereplő kapcsán, vagy a földosztás is előkerült, és utána az 50-es éveknek a mindennapi élete is. És azért ne felejtsük el, hogy az 50-es, 60-as évek az már azért nem úgy nézett ki, mint korábban, hogy az embereknek úgymond cselédjei, házvezetőnői vannak, de azért nyilván mégis volt. Magda rádöbbent arra, hogy neki szüksége van segítségre, hogy valaki kitakarítson, mosson, főzzön, vasaljon, stb., és ő pedig csak az írásnak szeretne élni. És az ismerősei ajánlották neki ezt az idősebb hölgyet, aki elég furcsa volt, de nagyon igényes, és elvégezte azt a munkát, amit kellett. És a kezdet, az első találkozások alkalmával nem lettek egymásnak túl szimpatikusak, megfogalmazhatjuk így. Aztán végül is a következő 20 évben azért nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat változott az ő kapcsolatuk, és azt mondanám, hogy több egyéb mellékszereplő mellett azért mégis a könyv jelentős része az ő kettőjüknek a kapcsolatáról, ennek a kapcsolatnak az alakulásáról, fejlődéséről szól.
Mennyi időtől áll fel ez a mű? Hiszen most említett, hogy sokat fejlődik a kapcsolatuk az évek folyamán.
Hát ez nagyjából egy 20 évet ölel át, viszont azt még nem mondtam el, de az is egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy keretes történet, hogy lényegében a könyv első lapjain meg tudjuk, hogy mi lesz a végén. Nyilván itt nem az a célja az írónőnek, hogy nem tudom milyen nagy olyan eseményt várjunk a könyv végére, amit még az elején nem tudunk elképzelni, hanem itt inkább arról szól, hogy megmagyarázza, hogy hogyan jutottunk el odáig, amit ő álmában lát.
Nos, hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat. Szabó Magda művéről beszélgetünk a mai alkalommal. Egy kicsit térjünk ki a címre. Arról mit tudhatunk? Miért ez a cím?
Azt gondolom, hogy fontos szerepe van szimbolikusan is, illetve fizikálisan is az ajtónak. Hát szimbolikusan, ugye Szabó Magdának az életművére úgy általánosan jellemző az, hogy nagyon mély lélektani jellemzéseket szokott írni, még akár az ifjúsági regényeiben is azért nagyon részletesen, nagyon érzékletesen kibontja így a karaktereket, itt ez még inkább jelen van, és mint hogyha úgy mindenkiben lenne egy ajtó, amit úgy bezárunk, van akinek kinyitunk, van akinek nem, és lehet, hogy vannak olyan ajtók, olyan titkok, amiket soha senkinek nem nyitunk ki. És ez kicsit szimbólum is, de amúgy meg a valóságban is jelen van, hiszen az ajtó a Szeredel Semerencnek az ajtójára vonatkozik, mégpedig egy olyan ajtóra, ami mindig zárva van. Ő, ha vendéget fogadott, akkor sem vitte be őket a házba, ha hozzá valaki ment, ő mindig kiment elé, de soha senki nem tudta, hogy néz ki az ajtó mögötti tér. Szándékosan mondom így, hogy az ajtó mögötti tér, hiszen ugye egy házról, egy lakásról van szó, és nagyon sokan úgy elképzelték, hogy mi lehet ott, mit rejteget. Nyilván azt gondoljuk, meg hát ugye az az általános bevett szokás, hogyha valaki mindig bezárja az ajtót, akkor biztos valamit rejteget. És hogy mit rejtegethet az a valaki, azért ez kíváncsivá tette az embereket, Magdát is kíváncsivá tette, és az egy nagyon nagy dolog volt az ő életébe, hogy Emerencőt beengedte az ajtón, és kinyílt az ajtó számára, és csak számára, és hogy ezáltal egy ilyen sokkal szorosabb bizalmi viszony alakulhatott ki köztük, de ez egy nagyon hosszú folyamat volt, hiszen a könyvnek ez csak a második felében következik be ez az esemény.
Műfajáról már beszéltem a kapcsán, hogy azt mondhatjuk, hogy regény, de nem önéletrajzi regény, viszont az interneten olvasható egy olyan fogalom is, hogy pszichológiai fikció. Mennyiben pszichológiai meg lélektani ez a regény, hiszen mondtad, hogy azért Szabó Magdának a jellemábrázolását azért a művein keresztül felfedezhetjük, tehát hogy van neki egy írói stílusa nyilván, és szeretjük az ő karaktereit, mondhatom így.
Szabó Magda alapvetően egy tanár volt, ami az ő egész életére, az ő egész írói munkásságára így rányomta a bélyeget, és nagyon sokszor megjelenik az ő tanármű voltja. Ugyanak szemű már így több regény kapcsán is, hiszen azért a hallgatók már több beszélgetést is hallhattak ki velünk, amikor Szabó Magdának valamelyik regényéről beszélünk, akár a Pilátusról is például, hogy nagyon sokszor visszatérő téma ez nála, és többször beszéltünk már ilyen jellegű kérdésekről, hogy pszichológia, jellemábrázolás, stb., és valahogy mindig visszakanyarodtunk az ő tanármi voltjához. Nyilván az ő életében nagyon fontos szerepet játszott a tanítás, és azáltal, hogy íróvá vált, ugye nem gyerekeket tanított továbbra, hanem nekem kicsit olyan érzésem van, mintha felnőtteket szerette volna tanítani. Nyilván neki nagyon jó emberismerete volt, nagyon jól ki tudta ismerni az embereket, és az ő személyes életéből nagyon sok példát, nagyon sok karakter meg tudott rajzolni. Valószínűleg, hogyha mélyebben belemennénk az ő teljes író életművébe, mindenkire megtalálnánk azt az illetőt, hogy valószínűleg ki lehetett az. Vannak is olyan irodalmárok, akik szoktak ilyenekkel foglalkozni, de most nyilván mi most csak a könyv kapcsán beszélgetünk, és én azt gondolom, hogy ebben a könyvben ez kimondottan nagyon-nagyon erősen jelen van, hiszen, ahogy mondtam is, két ember kapcsolatáról, két ember személyiség fejlődéséről, hogy hogyan hatnak egymásra. Mert azért kölcsönösen hatnak egymásra, sőt, nem csak egymásra, hanem Magda férjére is, mert például a Magda férjéről még eddig nem beszéltünk, de ugye nyilván Magda a férjével élt együtt, és a férje először nagyon távolságtartó volt Emerenccel kapcsolatban, és úgy nem is volt neki szimpatikus, elfogadta, hogy a felesége döntése ez volt, ő kell valaki, aki segít nekik, de azért az hosszú oldalaknak a végére azért az ő hozzáállása is megváltozott Emerenccel kapcsolatban, és valószínűleg ő is érezte azt a fejlődést, hogy a felesége Emerencnek köszönhetően milyen sokat változott pozitív irányba, és hogy megtanulta így jobban értékelni, mi az, ami fontos, mi az, ami kevésbé fontos, mik a ténylegesen fontosak az életbe, és nagyon sokszor, mintha egy tükröt tartott volna Emerenc Magdának, hogy lényegtelen dolgokkal foglalkozik, és a lényegeseket pedig háttérbe szorítja.
Éppen már az adásidőnkben eléggé előre is haladtunk, amikor elhangzott most tőled az, hogy valóban ez nem két emberről szól ez a mű, mert hát van olyan olvasmány, ami két ember kapcsolatáról szól, de itt azért több szereplő is van, és eddig még csak ilyen súrolva említetted például azt, hogy a holokausztos szál is megjelenik, tehát az is nyilván egy szereplőn keresztül, illetve akkor itt van már ugye a Magda férje is. Kik szerepelnek még ebben?
Itt most említette a holokauszt szállat, a holokauszt szál kapcsán van egy nagyon fontos karakter, mégpedig a Grossman Évike. Ugye az hozzátartozik Emerencnek a múltjához, hogy ő nem mindig a városban élt, hanem vidéken élt, és amikor hosszú éveken keresztül Magdával nagyon szűkszavúan beszélgettek, egyik sem osztott meg túl sokat egymásnak a saját egyéni múltjából, és ugye nyilván ez egy hosszú folyamat volt, hogy egyre jobban megismerték egymást, és rájöttek, hogy mennyi közös kapcsolat van a kettőjük életében, és hát akkor derült ki az is Magda számára, hogy Emerenc megmentette egy kislányt a holokauszt idején, a Grossman Évikét, és hogy Évike neki köszönhette azt, hogy ő túlélte, és az ő családi értékeit is rábízták, így a Grossman család, és Emerencnek köszönhető volt az, hogy Évikének megmaradtak azok a családi relikviák, amiket a szülei nem tudtak neki megmenteni, és az ő látogatása, illetve egyéb rokonok látogatása is mindig nagyon fontos szerepet játszott Emerencnek az életébe, illetve hát az állatok. Tehát a macskák Emerenc életében, illetve Magda, illetve és Emerenc életében is egy kutya, akit elneveztek Violának, függetlenül attól, hogy egyébként hímnemű volt, és egyébként a Violával való kapcsolat is egy nagyon érdekes volt, mert hát azt gondolom, hogy Viola is hozzájárult ahhoz, hogy kettő kapcsolata hogyan is alakul, mert kicsit olyan érzésünk van, hogy Magdának lett egy kutyája, aki egyébként gazdaként nem Magdát tekinti, hanem Emerencet. Tehát mint hogyha kettőknek lett volna egy kutyája, hogy megvan, hogy ki a tulajdonos, ki finanszírozza az ő etetését, de amúgy meg megvan, hogy kinek engedelmeskedik a kutya, és a kettő az nem azonos volt.
Történelmi fogadtatásról már beszéltél, illetve egy kicsit kitekintettél arra, hogy hogyan is nézett ki Szabó Magdának az élete, vagy az akkori íróknak az élete, mennyire volt kitéve a politikának. Ha a kritikai fogadtatásról beszélünk, akkor azt elmondhatjuk, hogy lefordították angol nyelvre is, és nem csak Nagy-Britanniában, hanem az Egyesült Államokban is megjelent, és 2015-ben szerepelt a New York Times legjobb könyvei között, tehát nem csak itthon fedezték fel újból Szabó Magdának ezt a művét is, meg úgy alapból Szabó Magda műveit, hanem külföldön is. Miért szeretjük ennyire az ő műveit, hiszen egyszerűen megmúhatatlanok, bár sosem az Abigailről beszélünk, azt mindig megemlítjük, hogy nagyon népszerű, de hát a többi műve is itt van, és gyakorlatilag a könyvesboltok polcain folyamatosan megtaláljuk.
Így van, hogy mi Szabó Magda titka, mindenki ezt szerintem máshogy tudná megfogalmazni, tanít minket, és tényleg letehetetlen, és mindig érdekeset, tehát mindig valami újszerűt tud nyújtani. Azért már több művéről beszéltünk, az Abigailről valóban nem beszéltünk még szerintem ilyen keretek között, de a Pilátus is volt már, a Freskó, az Őz, illetve egyéb kisebb műve is, illetve az Uti regény leírása is volt már egyszer. Még lehetne más műveiről is beszélni, és Fűr Elízről is talán egyszer beszéltünk, ami szintén nagyon életrajzi ihletésű, és én azt gondolom, hogy pont az, hogy ő mindig valami újszerűt tud nyújtani, azáltal hozzájárul ahhoz, hogy nem tekintünk rá úgy, hogy már olvastam tőle egy könyvet, akkor ez elég volt, hanem mindig valami újat szeretnénk, és az, hogy a könyvesboltok polcain ott van nem egy Szabó Magda kötet, hanem nagyon sok, tehát életműkiadás sorozatok vannak, az megerősíti azt, hogy van rá igény, van az olvasókban igény arra, hogy őt újra és újra elővegyék, függetlenül attól, hogy most azért hát már nem igazi kortárs író, hiszen ugye ő már az ő írói pályája az már több mint 50 évre visszatekint, de mégis meg tudta tartani azt a népszerűséget, amelyet nagyon sok író csak akár egy-két éven át tud fenntartani, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Ajtó című regénye, vagy akár egyes helyeken az Abigail bekerült a kötelező olvasmányok közé az iskolákba, az pedig még jobban hozzájárul ahhoz, hogy talán még ismertebbé válhat az ő életműve, és hogyha valaki, egy diák elolvassa az Ajtó című könyvet, akkor hát ha kedvet kap ahhoz, hogy esetleg más Szabó Magda köteteket is kézbe vegyen, mert alapvetően ez a könyv, itt az én kiadásomban nincs 300 oldal, tehát nem egy hosszú monstrum, amit nem lehetne elolvasni, hanem ez egy könnyen befogadható, olvasmányos, élvezetes, és egy nagyon jó stílusban megírt könyv, mint ahogy általában a Szabó Magda kötetekről el szoktam mondani, hogy egy nagyon jó stílusban, nagyon szépen megfogalmazott írások az ő kötetei.
Valóban egy csendes tanító ő, gyakorlatilag tényleg szinte minden gondolatával próbál minket valamire tanítani, és ezt el is mondtatta, hogy aki tanár, az valóban tanár, és ő ízig-vérig az, még írónőként is. A kötelező olvasmány jellegére térjünk így záró gondolatként, és ezzel is búcsúznánk a hallgatóktól. Sokszor ez ilyen vita téma, hogy mi kerül a kötelező olvasmányok közé, miért, hogyan, és mind. Az ajtó miért van jó helyen ott a kötelező olvasmányok között? Mi az, ami miatt mondjuk akár a középiskolában, a középiskolákban ennek helye van?
Én külső szemlélőként tudok erre válaszolni, egyébként azért több olyan ismerősöm, barátnőm van, akik aktívan tanítanak az én korosztályomból. Tehát azért velük szoktunk arról beszélgetni, hogy mik a jó kötelező olvasmányok, milyen könyveket lehet ajánlani így diákoknak, és hogy mely könyveket szeretik. Én nem tudom, mikor jelent meg legelőször a kötelező olvasmányok között ez a kötet. Tényleg külső szemlélőként ezt ugye hangsúlyoztam. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó választás, mindazért, mert terjedelmileg is befogadható, mert azért manapság a diákok nem szeretnek nagyon hosszú könyveket olvasni. A nyelvezete is nagyon egyszerű. Szerintem mondhatjuk rá, hogy ez már a klasszikus irodalomnak a részét képezi, függetlenül attól, hogy hát azért egy kicsit kortárs is, de hát most hol van a határ a kortárs és a klasszikus között. Tehát én azt gondolom, hogy ez már inkább a klasszikus irodalomhoz is kötődik, illetve az, hogy nagyon olvasmányos, befogadható, és hát a mai kor számára egy fogyasztható nyelven írott mű, és szerintem nem okoz olyan nehézségeket, mint akár a 19. századi irodalomnak az egyes írásai, amelyek egy sokkal régebbi, ma már elavultabb magyar nyelvet használnak, ami az érthetőséget eléggé jelentősen befolyásolja.
És gondolom, hogy a mondani való is számít az ilyen művek kiválasztásánál. Szabó Magda az Ajtó című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Réfóbe kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Egyszerű zenei eszközök különleges jelentéssel ruházhatják fel a kompozíciót. A 17.-18. századi zeneesztétika elméletírói és komponistái a hangközök, dallamok, ritmikai eszközök, harmóniafordulatok és hangnemek szimbolizmusának valóságos szótárait dolgozták ki. A hangnem választás jelentősége részben a 19.-20. századi zenében is megmaradt. Alan Walker, Liszt Ferenc életének és művészetének egyik legnagyobb kutatója, három kötetes monográfiájában utal egy-egy hangnem jelentőségére a romantikus zeneszerző életművében. Jó néhány példát sorol fel arra, hogy az istenes, mennyei, paradicsomi és az üdvösséggel kapcsolatos témákhoz Liszt következetesen a Fis-dúrt választja. Éppen Olivier Messiaen L'Ascension, Mennybe menetel című művét elemeztem és mutattam be önöknek a Neuma adásaiban, amikor rádöbbentem, hogy Liszt után bő fél évszázaddal a francia komponista is a Fis-dúrt kapcsolja a menny gondolatához. Ám nála egy újabb elem is kapcsolódik a hangnem affektusához. Az extázis. Jó példa volt erre egy korábbi adásomban a Le Banquet Céleste, vagyis a Mennyei Lakoma című 1928-ban született orgonaműve. A kompozíció mottójául Messiaen Szent János evangéliumának egyik versét választotta. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. De hiszen e szentírási verset rendszeresen énekeljük áldozás alatt. A tridenti liturgia a pünkösd utáni 9. vasárnapra osztotta be a kommunió antifónához. Latinul így hangzik: Qui manducat carnem meam, et bibit sanguinem meum, in me manet, et ego in eo dicit dominus. Gyönyörű 5. tónusú dallam hordozza a szöveget. Qui manducat carnem meam, et bibit sanguinem meum, in me manet, et ego in eo dicit dominus. Az Éneklőegyház énekeskönyv 596. tétele az egyházi évben általánosan használható kommunióként ajánlja a magyar változatot, amelyet szép 8. tónusú típus antifóna dallamra ültettek. A 23/22. Zsoltár kapcsolódik hozzá, gazdagítva hitünket s gondolatainkat. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. Alleluja, alleluja. Az Úr az én pásztorom, nincsen hiányom semmiben. Zöldellő réteken át helyet nékem. Csöndes folyóvizek mellett nevelt föl engem. Felüdítette az én lelkemet. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. Alleluja, alleluja. az igazság ösvényein vezetett engem. Az ő nevéért, ha a halál völgyében járok, is nem félek a rossztól, mert te ott vagy velem, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. Alleluja, alleluja. A te vessződ és pásztorbotod megvigasztal engem, asztal terítesz nekem, hogy szorongatóim szégyent valljanak, aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. Alleluja, alleluja. Megkented olajjal fejemet, színültig töltött kelyhemet, és a te irgalmasságot kísér engem, életemnek minden napján, hogy az Úr házában lakjam időtlen időkig. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, én bennem marad, és én ő benne. Alleluja, alleluja. Olivier Messiaen egész életét végig kísérik az oltári szentségről és az áldozásról szóló kompozíciók. A Le Banquet Céleste születése után 4 évvel, 1932-ben szimfonikus zenekarra komponálta az Hymne au Saint-Sacrement című művét. Himnusz az oltári szentséghez. E művel búcsúzom. A francia rádió szimfonikus zenekarát Myung Woon Chung vezényli. Isten áldja önöket, viszonthallásra!
Thank you.
kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.